Gyerekekről, iskoláról, szülőkről lesz a következő egy órában. Vendégünk Vekerdi Tamás, pszichológus, író, én Hlavai Richárd vagyok. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye a beszélgetésünk egyik apropója a szeptember, ami mindig egyfajta ilyen fordulópont a gyerekek életében, és hát nyilván a szülők életében is, akik most kezdik az iskolát. De talán kezdjük onnan, hogy ön szerint jó ma gyereknek lenni? Nyilván erre a kérdésre így nehéz somáson válaszolni, de mit gondol?
Egyrészt jó, mert többféle lehetőség van azokon a helyeken, ahol nincs irtózatos szegénység, mert azt ne felejtsük el, hogy Magyarországon jó csomó gyerek irtózatos szegénységben él, de ott pedig azért jó, mert ott jobbak a feltételek, mint régebben voltak. Másfelől viszont rossz gyereknek lenni, mert az idő elfogyott valahogy a felnőtt világban, és a felnőtt világ azt hiszi, hogy minél előbb felnőtté válni, az a jó, és ezért elveszi a gyerekkort a gyerekektől, de ez nem csak magyar sajátosság. Tehát, ahogy ez lenni szokott, nem lehet egyszerű igen-nemmel válaszolni a kérdésre. Jó is ma gyereknek lenni, egy csomó dolog sokkal jobb, ritkábban korbácsolják a gyerekeket, bármilyen furcsán hangzik ez, hogy ezt mondom, ugye én nagy budapesti kerületekben rendeltem, és bizony volt olyan hely, ahol a kutya korbácsot a kirándulásra is vitte magával, az büszkén ezt hangoztató apa, és akkor még nem beszéltem a tanítónéniről, aki azt mondta, hogy szerinte a legjobb a vasaló zsinór, ő azt használta a gyerekénél, és lámfő könyvelő lett belőle. Szóval Magyarország titokban brutális. Nem egyszer, és ez a brutalitás a gyerekekkel szemben is érződött. Ma azt lehetne mondani, hogy ez rejtettebb, fedettebb, talán kevésbé van, de hát máig is hallunk, és ez csak a jéghegy csúcsa, mint mondani szokták, agyonvert gyerekekről.
Ugye azt mondta, hogy valahogy elfogyott az idő a felnőtt társadalomból, és próbálják a felnőttek egy picit sürgetni általában az időt. Hogyan lehetne ön szerint, vagy mit kellene tenni, hogy a gyerekek visszakapják az időt, tehát hogy elég idejük legyen gyereknek lenni? Mi kellene ehhez?
A felnőttek szoronganak, a maguk előrejutása, élete, egzisztenciája ügyében is, és ezt átviszik a gyerekekre is. Ő is teljesítsen, az lesz jó neki. Ez nem igaz, egyszerűen nem igaz. Az egész magyar iskolarendszert áthatja az abnormális gondolat, hogy a jó tanuló lesz a jól boldoguló ember. De hát ez abszolút nem igaz. Edison hazaküldte az iskolából a tanítónéni, azt mondta, hogy képezhetetlen a gyerek, anyukája tanítsa meg otthon, ír, legalább írni, olvasni. Edison 11 éves korára elolvasott egy fizika könyvet, és ma nem beszélgethetnénk ezekkel az eszközökkel, ha nem lett volna Edisonnak 1728 találmánya. De ez máig se változott igazából, tehát mondok egy apró példát. Kreatív gyerek. Tegyük gyorsan hozzá, hogy a szilícium völgytől Nyugat-Európáig mindenütt mondják. Ma már, hogy a következő 20-70-125 évben két dolog lesz nagyon fontos. A kritikai érzék és az kreativitás. A többit megnézi a neten, meg megszerzi az információt. Na, a kritikai érzéket egyelőre a magyar iskola szemtelenségnek nevezi, és nem tolerálja zömmel. Mindig vannak remek tanárok, akik imádják a szemtelen kamaszokat, persze. De azért ez a kisebbség, nagyon törpe kisebbség, nem egyszer. Másrészt pedig a kreatív ember gondolkodása divergens, ami azt jelenti, hogy széttartó. Jön a feladat, agyrobbanás, ezer dolog jut eszébe, ami látszólag egyáltalán nem tartozik oda. Ne hadoválj, kisfiam, válaszolj a kérdésre. De az új, a kreatív, az innovatív megoldás ebből az ezer látszólag oda nem tartozó dologból jönne ki. A magyar iskola ezt nem tűri. Ő konvergens gondolkodást akar, jön a feladat a sínen, ugyanazon a sínen küld vissza az egyetlen lehetséges megoldást. Elképesztő. Általában egyetlen lehetséges megoldás sincs, jó, néha van egyszerű matematika példában, de soha nincs egyetlen lehetséges út. Például a Varga Tamás, amikor be akarta vezetni az új matematikát Magyarországon, nem engedték neki először, aztán, mikor egy-két kísérletben látták, hogy ez zseniális, kötelezővé tették. De most ezzel megölték. Vége volt. Na most ez a Varga Tamás kezdetben utazott az országban, kereste a matematikailag tehetséges gyerekeket. Mindjárt az első úton talált hetet. A hétből négy rosszul volt köztük, aki bukásra állt matematikából. Miért? Kisfiam, hát az eredmény jó, amit ide írtál, na, de amit elé írtál, az egy hülyeség. Az nem ez a levezetés. Na talán nem értette azt a zseniális újszerű levezetést, amit a gyerek kitalált. Szóval tehetségesnek lenni ma a magyar iskolában, és már régen is, veszélyes. Egyébként is a tehetség deviáns, szemtelen, amit érdekli, azt megragadja, és el nem engedi, ami nem érdekli. Ne, azt hanyagolja, hogy nagyon finoman fejezzem ki magam. Szóval ez nehéz kérdés.
Egy picit akkor beszéljünk a szerepekről. Ugye azt mondtam, hogy gyerekekről, szülőkről és iskolákról fogunk beszélni, vagy iskoláról. Akkor maradjunk az iskolánál. Mi az iskola dolga? Ugye az imént azt mondta, hogy nyilván a kreativitás fontos, és minden más, mondjuk információt meg lehet másként szerezni. Akkor mi a dolga ön szerint az iskolának?
Hát Mérei Ferenc annak idején, 70-es, 80-as évek, sokszor mondta, hogy kétféle iskola van. A gyerekközpontú és az intézményközpontú. A demokráciák törekszenek a gyerekközpontú iskola felé, a diktatúrák, autoriter rendszerek intézményközpontú, tantervközpontú iskolát működtetnek. Mi az, hogy gyerekközpontú iskola? Nem azt jelenti, hogy szeretjük a gyerekeket, bár az nem árt és nem tilos, de azt jelenti, hogy ismerni akarom a gyerekeket. Nehéz dolog megismerni. Abból akarok kiindulni, hogy milyen a gyerek. Gyorsan itt beszúrok valami érdekeset, amit talán kevesen tudnak. A 20. század elején indult a gyermektanulmányozás mozgalom, pedológia az egész világon, és ebből számtalan jó új dolog jött ki. Magyarországon volt a legnagyobb a pedológia állami támogatottsága a 20. század elején, Nagy László és munkatársai, amiből remek iskolát is csinált, új iskoladéven, ez a hölgy, akinek a neve most hirtelen Lölbach, Emma, nem tudom, szóval semmi teszem a neve. Szóval a lényeg az, hogy Magyarország mindig is egyrészt élen járt a pedagógiai gondolkodásban, és másfelől nagyon el volt maradva az iskoláit illetően, és az iskolák aztán nagyon sokat romlottak, bár az első világháború után is, bár Klebersberg Kuno egy csomó jó dolgot is csinált, és a második világháború után pokolian, ha az iskolába ideológiát indoktrinálnak, az az iskola halála. Tehát ha rá kötelezik az iskolát, hogy milyen elveket képviseljen, az az iskola halála. De most, tehát visszatérek Mérei tanár úrhoz, gyerekközpontú iskola, intézményközpontú iskola, az gyerekközpontú iskola a hatékony iskola ráadásul. Mondok még egy példát, amiből ez talán megérthető. Ma úgy tartják, hogy 8-9-11 féle intelligencia van, különböző iskolák más számokat mondanak. A magyar iskola egyetlen intelligenciát ismer, az értelmi intelligenciát. De ezt is hogyan? Az értelmi intelligenciáról a klasszikus mérés azt mondja, van verbális része, ez ma kicsit bonyolultabb, a klasszikus egyszerűbb és jobban érthető, és van cselekvéses performációs része. Gyerekkorban mindig erősebb a cselekvéses performációs rész. Mit osztályoz az iskola? 10 próbával mérik. 5 szóbeli, 5 cselekvéses. A 10 próbából az iskola lényegében 2 osztályoz. Egy lexikális memóriát és egy matematikai készséget. Mind a 2 a szóbeli tartományba esik, ami gyerekkorban eleve fejletlenebb. Mi történik? Az történik, hogy az értelmiségiek gyerekei kisebb-nagyobb neurotizálódás árán, mert ez nem tesz jót nekik, korán feljönnek szóbeliségben, ez nagyon jó nekik az iskolában, de a többi gyerek csak normálisan fejlődik, ezért lemaradt szóbeliségben lassan jön fel, holott cselekvésben nagyon erős, és ő szegregálódik. Tehát egyre többen maradnak ki tehetséges, erős intelligenciájú gyerekek és emberek, és deviálódnak óhatatlanul. Ha az ember nem jut el egy olyan helyre, ahol ki tudja bontakoztatni magát, negatív irányba indul el. Szóval itt egy, ha nagyon nagy szavakat akarnék használni, amit általában nem szívesen teszek, azt mondanám, hogy egy nemzeti sorskérdésről van szó. És ezt nagyon kevéssé látják be egyelőre.
Amikor iskoláról beszélünk, ugye iskolás korú gyerekek jó néhányan kezdték, ugye több ezeren kezdték most is az általános iskolát 6 évesen. Mi a szülők dolga, amikor a gyerek iskolás lesz ön szerint?
Néhány megdöbbentő és provokatív kijelentést szeretnék tenni. Az egyik az, hogy továbbra is biztosítani kell azt az érzelmi hátteret, amit lehetőleg, remélhetőleg a gyerek eddig megkapott. Játékban, mesében, marháskodásban, kedvességben. Továbbá a gyereknek tudnia kell, hogy engem, az én családom a külvilággal szemben mindig megvéd, akkor is, ha nincs igazam, szóval külön rendezi velem. Ilyen biztonságból kell neki elindulnia. Most jön egy újabb provokatív tézis. Az iskola a gyerek dolga. Tehát nem a Ferikén van lecke? Nincs anya. Szerdán is azt mondtad, hogy nincs lecke. Magdika mégis tudta, hogy van. Hívd fel azonnal Magdikát. Ha így kezdem az iskolát, 8-12 év családi pokol. Az iskola a gyerek dolga. Én segítek. Meg persze megveszem a táskát, kis asztalt, kis padot, ez az én dolgom. Sőt, azt is tudja a gyerek, hogy bármikor hozzám fordulhat. De én nem gyötröm, kínzom, mi a lecke, stb. Házi feladatnál fölöslegesebb dolog nincs, mondja Hetti professzor Új-Zélandon, aki 35 éve vizsgálja munkatársaival a világiskoláit, és otthon gyakorolni tilos. Mert ha tudja, miért gyakorolja? Csak megunja. Ha nem tudja, nehogy gyakorolja, rosszul fogja begyakorolni. És így tovább, és így tovább. Igen, gyakorolni az iskolában kell délelőtt, amikor a gyerek vércukorszintje a legmagasabb. Ez teljesen egyértelmű. De nincs idő. Nincs idő, mert valamilyen irodában gyereket soha nem látó, bocsánat, hogy ezt mondom, bürokraták például kitalálják, hogy első végére ír, olvas. Miért írna, olvasna első végére 27 gyerek egyformán?
Hagy állítsa meg itt egy pillanatra. Mindenki volt ugye iskolás. Valószínűleg ezt az iskolarendszert mindenki végigjárta. És ugye azt mondta, hogy van ez a bürokrata, aki eldönti, hogy hogyan kell az iskolának működni. Mi történik velünk? Tehát valószínűleg emlékszünk az elsős élményeinkre, második, harmadik, negyedik. Régi jártuk, jól rosszul ezt az iskolarendszert. Mi történik velünk felnőtt korunkra, hogy elfelejtjük azt, hogy mi lett volna jobb az általános iskolában például?
Hát ez egy jó kérdés, amire nincs válasz. Szóval sokszor az ember azt érzi, hogy hoppá, az emberek rá Tényleg, hogy szerettem én, amikor meséltek nekem? És most miért nem mesélek a gyerekemnek? Elfelejtettem, hogy ezt hogy szerettem. Mindennapos mese másfél évvel emelheti meg a gyerek anyanyelvi szintjét iskolába lépés idejére. Holott az anyanyelv a gondolkodás alapja. Iskolára akarod előkészíteni a gyerekedet? Mesélj neki minden nap, de ne iskolás dolgokról. De valahol elakadtam közben.
Egy picit hagyj térjek oda vissza, hogy azt mondta, amikor a szülők szerepéről kérdeztem, hogy például a biztonságot kell a szülőknek garantálni. Azt mondta, úgy fogalmazott, hogy ugye mindig megvéd, ugye? A család az, ami mindig megvéd. Ez mit jelent a gyakorlatban? Tehát ugye bekerül a gyerek egy teljesen új közösségbe. Mennyire legyenek jelen a szülők ebben a közösségben? Valóban ott kell lenni mondjuk minden konfliktusnál az osztálytársakkal, konfliktusban mondjuk a nagyobb gyerekekkel. Mennyire kell a szülőknek
ott lenni? A tanárnak kell ott lenni. Ez teljesen egyértelmű. Sokszor sajnos ő sincs ott, ami nagyon nagy baj. Tehát ez, de a szülőnek nem kell ott lenni. A szülőnek otthon kell megadnia ezt a teljes védelmet és biztonságot. Sőt, csúnya dolog, de azt mondom, a szülőnek otthon kell cinkosul kínálkoznia. Tehát Robikám 47 példát hoz pénteken délben. Hát akkor azonnal eldöntöm, hogy írni fogok-e az elektronikus üzenőn, vagy a papír alapún, hogy családi okból nem tudtuk a házi feladatot megoldani, és ez igaz, mert az, hogy egy jó hétvégénk legyen, családi ok. De azt is lehet, hogy azt mondom, Robikám, ülj, lenyisd ki a füzetet, figyelj, diktálok. És percek alatt, 15 perc, 10 perc alatt, 7 perc alatt géppuska ropogás szerűen lediktálom neki a 47 kacsacsőrt, vagy egyebet, amit be kell rakni a matematika füzetébe. Tehát Úristen, most teszed tönkre egy életre, a gyereket örök életre, mankóra fog szorulni, olyan lusta lesz, mint ti vagytok, mondja a nagymama, de ez nem igaz, mert a gyereken ez segít, és segít rajta, és jobban megérti a dolgot, ha nem gyötröm ezzel a fajta gyakorlatozással, hanem könnyedén egyszer rávilágítok neki, hogy mi is az, amit ő tud, vagy nem tud a dologból.
Amikor bemegy az iskolába, akár elsőben, másodikban, harmadikban, egyáltalán az iskola rendszerben a gyerek, ott bent hogyan kell, hogy érezze ott, hogy jelenik meg ez a szülői védelem? Hiszen a gyerek nagyon sokféle konfliktus helyzetbe kerülhet, osztálytársakkal, osztályfőnökkel, nagyobb gyerekekkel, más szülőkkel is akár. Hogyan kell ott bent éreznie azt, hogy a családja mögötte van?
Az egyik az az, hogy ha a gyerek tényleg jól beágyazott érzelmi biztonságból érkezik, akkor ő általában kevéssé lesz áldozat. Bármilyen hihetetlennek tűnik ez. A gyerekek kipécézik azt, aki nem érzi jól magát a bőrében, akinek otthon zűrös a helyzete, aki ezért lehangolt, stb. És arra szállnak rá nem egyszer. Tehát a nagy biztonságot megadni, hogy úgy mondjam, magzati kortól, állítólag már a magzattal is lehet kommunikálni, de hogy az újszülöttel lehet, az egész biztos. Tehát, hogyha ez megvan, akkor ez a gyerek védettebb. Tehát nem az iskolában kell őt megvédenem, hanem az iskola előtt, amíg eljut az iskolába, addig kell vele úgy együtt élnem, hogy ő azt érezze, hazajönni jó, anyámat szeretem, ő is szeret engem, apám szintén. Szóval ezek a gyerekek jobban bírják az élet rázkódtatásait és az iskolát. Tehát ezen nagyon sok múlik. Még egyet hadd mondjak. Persze, ahol erre van lehetőség, és van a szülőnek energiája. keresem a jó tanítónénit. A jó tanítónéni aranyat ér. A jó tanítónéni tyúkanyószerű. A jó tanítónéni nem hajszolja a gyerekeket. A jó tanítónéni tudja, hogy ennek a kisgyereknek még sok mozgásra, mesére, játékra van szüksége. Nem akarja engedni az iskola rendszer, hogy ő jó tanítónéni legyen, de mindmáig vannak jó tanítónénik, akik ezt valahogy meg tudják oldani. Tehát én, mint szülő, sokat tehetek azzal, hogy megkeresem a jó tanítónénit, és oda viszem a gyerekemet, vagy a jó iskolát, ha van váltogatási lehetőségem. Persze minél nagyobb városban élek, annál inkább van, és minél kisebb helyen, annál kevésbé.
Hogyan válasszunk? Bocsásson meg, ha már azt mondta, hogy megkeresem a jó iskolát, hogyan válasszunk valami versenyistálót, amiről tudjuk, hogy onnan mindenki kitűnő, mindenki nem tudom merre megy tovább, vagy tanítónénit keresünk? Vagy egyáltalán mit nézzünk meg?
Tanítónénit keressünk, ha lehet, közel. A kis elsős ne utazzon sokat. Ez a szempont. Most itt gyorsan beszúrom, hogy Európa talán legjobb iskolarendszere, a finn, ezt nagyon megkönnyíti. Mert Finnországban fenn számi földön, a lappoknál, ha szabad őket még így nevezni, ugyanolyan jó iskolák működnek, mint Helsinkiben. Tehát ott sokkal egyszerűbb a dolog, és mindenki mehet a körzet, és kell is mennie a körzeti iskolájába, de ezek a tanárok, ezek szabad emberek. Azért megy annyi ember, azért akkora túljelentkezés Finnországban a tanári pályára, mert ez egy szabad foglalkozás, mint az ügyvéd, orvos, építész. Nem mondják meg, hogy nagyon nehéz bekerülni, kiképződik tanárnak, kétszer megnézik, hogy milyen is a gyerekek között, de aztán lényegében azt csinál, amit akar. Mi az ön célja? Láthatjuk egy videón, ugye elmegy egy Amerikában élő dán, hogy mi az ördög van ezeknél a finneknél, hogy ezek ilyen jók. És egy matematika tanárral beszél. Hát önnek mi a célja, amikor bemegy a gyerekek közé? Hogy a gyerekek jól érzezzék magukat, hogy boldogok legyenek. Hát hogy ő mit tanít? Matematikát. És ez a célja? Kizárólag, mondja a matematika tanár. Így gyorsan adfűzem hozzá, hogy kaptam egyszer egy hosszú, gyönyörű levelet egy miskolci tanárnőtől, aki azt írta nekem, hogy ő imádja máig a magasabb matematikát, szenvedélye, de nem bírja megérteni, hogy a középiskolában miért kell minden gyereket egy csomó dologgal gyötörni, amit soha nem fog megérteni, soha nem fog tudni, soha nem fog használni. Csak utálni fogja. Miért nincs lehetőségem arra, mondja a tanárnő, hogy a matematika játékos szépségeibe vezessen be őket, amit élveznének, és majd a fakultáción foglalkozom azokkal, akiket tényleg a matematika érdekel. Na most ezeket a dolgokat abszolút nem értik egyelőre, ez nagyon nagy baj. Nem tudják, hogy differenciálni kell, holott a differenciálás a modern pedagógia egyik alapszava. És ez katasztrófa.
Hogyan lesz, vagy kell egyáltalán, ugye azt mondta az imént, hogy az fontos, hogy például a szülő cinkos legyen, cinkosságot ajánljon fel otthon a gyereknek. De mondjuk az nyilván jó lehet, vagy nagyon sokan azt gondolják, hogy jó az, hogyha mind a három fél, mondjuk a gyerek, a tanár, és mondjuk a szülők is azért megértik egymást.
Ez nagyszerű lenne.
Kinek a felelőssége ez ön szerint? Leginkább, hát a gyereki valószínűleg legkevésbé, hiszen ő ebben talán a legkisebb, vagy nem?
Egy szót mondok csak, autonómia. De autonómia nélkül egy iskola, vagy bármilyen szellemi intézmény nem tud működni. Na most, ugye az önkormányzatok viszonylagosan autonóm fenntartók voltak, tőlük elvették az iskolát. Az igazgatók viszonylagosan autonóm igazgatói, vezetői, munkáltatói voltak az iskolának, Tőlük elvették ezeket a jogosítványokat. A tanárok viszonylagosan autonóm használói voltak a tetszésük szerint megválasztott tankönyvnek és tananyagbeosztásnak. Tőlük is elvették ezt az autonómiát. Autonómia nélkül nincs jól működő, és természetesen nincs gyerekközpontú iskola.
Mégis ebben a rendszerben, hogyha ezt a hármost veszük most ebben a jelenlegi adott körülmények között, akkor kinek kell ön szerint, amikor mondjuk maradjunk az első osztálynál még egy ideig, aztán majd egy picit később beszélünk a nagyobb gyerekekről mindenképpen, kinek kell igazából ön szerint erőfeszítéseket tenni, hogy azért ebben a hármasban meglegyen az együttműködéshez, vagy a kellemes együttéléshez szükséges béke vagy összhang, tehát a tanár, gyerek, szülők.
Ez egy idealisztikus kérdés, attól függ, hogy milyen a tanár és milyen a szülő. Egy olyan szülő egy olyan tanárral jól tud együttműködni, de sajnos nagyon ritkán találkozik az olyan szülő az olyan tanárral. És ha ők együttműködnek, az nagyon jó a gyereknek. Ezzel teljesen biztos. Kezdeményező ebben a gyerek persze nem lehet ebben a kiskorban.
Vekerdi Tamás pszichológus, író az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is!